Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a Zsoltáros szavaival. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Folytassuk az imádságot, hajtsuk meg a fejünket. Csendesedjünk el. Olyan csodálatos dolog ilyen felemelő módon megszólítani téged a közösségben, felséges Isten. És olyan megindító, Úrunk, valóban téged annak látni, aki valójában vagy. És a te nagyságodnak, a te csodálatos lényednek fényében felismerni önmagunkat is, akiket eredetileg a te képedre és hasonlatosságodra teremtettél, hogy visszatükrözzünk téged, hogy az életünk rólad szóló bizonyságtétel legyen. És köszönjük azt a csodát is, hogy ez lázadásunk, bűnünk ellenére is megvalósulhat, mert Jézusért, vérrel pecsételt szent szerelmedért visszafogadod a te választottaidat, és megújítod őket, hogy újra az új teremtés nyomán mi valóban tudjunk téged képviselni ebben a világban. Köszönjük, Urunk, hogy az énekszerzők segítettek bennünket abban, hogy olyan dolgot fogalmazzunk meg, amit talán olyan ritkán, olyan kevéssé mondunk ki. Jöttünk, Urunk, a te házadba, itt vagyunk most, ahogyan ide érkeztünk, olyan nagy vágy volt, és vágy van a szívünkben, hogy örömmel jöhessünk ide. Nagy örömmel, szomjúhozó szívvel, vágyakozva, és őszintén, nyíltan, bátran, hittel. Te látsz és ismersz bennünket, és tudod, hogy így van-e. Kérjük ezen a héten, munkálkodj bennünk, formálj bennünket, hogy így lehessen. És hogy örömöt találjunk abban, hogy veled és egymással találkozunk, és te is örömödet találd a te népedben, itt ezen a helyen. Hogy mi tudjunk téged szerető, téged tisztelő, téged imádó, előtted hódoló emberként rólad bizonyságot tenni. Kérjük, munkáld ezt, Urunk, és mindazt a jót, amit nem is tudunk kérni vagy kimondani, de tudod, mire van szükségünk. Hallgass meg, kérünk Jézusért, megváltónkért, és áraszt ki ránk a te szent lelkedet. Amen. Szeretett testvérek, háladó szívvel és örömmel vagyok újra itt a testvérek között ezen a héten és ebben a hétközi sorozatban. Talán a kérdések, amelyek elén kerültek már a hirdető lapokon, sokféle gondolatot ébresztettek bennünk. Most ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására két bibliai verset fogok felidézni ezen a héten. És hiszem, hogy éppen azért, mert ez Isten kijelentése, nem mindennapi válaszokat fogunk találni. Legyen nyitott a szívünk, imádkozzunk érte, és jöjjünk úgy, hogy ez valóság lehessen. Az ige, amit felidézek most ezen a héten, nem más, mint a 84. Zsoltár, a 84. Zsoltárnak két verse, a harmadik és negyedik vers. Most ebből a harmadik vers első felét idézem, és erről szeretnék szólni. A 84. Zsoltár harmadik versének első fele, melyben így vall a Zsoltáros: sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Mindennapi kérdések, nem mindennapi válaszokkal, ezenek a heti igehirdetés sorozatnak az alcíme. És ahogyan a bevezetőben is mondtam, a kérdésekre azt gondolom sokféle valóban mindennapi válasz is születhet. Születhet bennünk, születhet azokban, akik talán nincsenek itt, de olvasták ezeket a kérdéseket, vagy akiket mi megszólítunk ezekkel a kérdésekkel, születhetnek válaszok azokban, akik készek ezekre választ keresni. Én azonban azt jelentettem be, és hirdetem most is, hogy nem mindennapi válaszokat találunk, miközben az a jó, ha ezek a mindennapi életünket meghatározzák majd, illetve jellemzik. Jellemzik már, vagy ha még nem, jellemzik majd, akár ezen a héten keresztül is. Az összefoglaló cím pedig ennek a hétnek megadja mindennek az alaphangját, helyre állítva. Ez pedig arra utal, és erről szeretnék most itt a bevezetőben, ezen a hétfői estén szólni, hogy lehet helyén való az emberi élet. Lehet helyén való életet élni, de ehhez valóban arra van szükségünk, hogy Isten helyre állítson bennünket. Be kell vallanunk őszintén, és végig kell gondolnunk személyesen is az életünket, hogy bizony sok minden nincs a helyén. Éppen ezért sok minden nem is helyes az életünkben. És nem tudom, hogy felfedeztük-e már, elgondolkoztunk-e ezen, hogy Isten legelső kérdése az emberhez mi is volt. A legelső kérdés, amit feltett az Isten. Mert egy ideig a beszélgetésükben, Isten és ember beszélgetésében, kapcsolatában, igazán furcsa ezt mondanom, de így volt, nem voltak kérdések. Nem voltak kérdéses dolgok. Egyszer azonban Istennek nagyon komoly kérdést kellett feltenni. Most bizonyára végigszaladt kinek-kinek a gondolatán, vagy mi is volt ez a kérdés. Ha valakinek felidéződik, azt is tudja biztosan, hogy ez egy életbe vágóan fontos kérdés volt. Egy életbe vágó helyzetben, egy életbe vágó állapotában szólította meg Isten az embert. Isten ezt kérdezte. Hol vagy? Ez volt Isten első kérdése az emberhez. És ez a kérdés azóta is rendkívül fontos, és rendkívül aktuális. Hol vagy? Ez a kérdés akkor különös kegyelemmel kereste az ellene lázadó embert, Ádámot és Évát, akik olyat tettek, amiről Isten azt mondta, ne tegyétek. Akik olyanra vágytak, amiről Isten azt mondta, hogy nincs szükségetek rá. Akik engedetlenné váltak Istennel szemben, és ezért aztán szégyelni kezdték magukat, és menekülniük kellett. Rejtőzködtek. Féltek. És Isten megszólította őket, megkereste őket ezzel a kérdéssel. Először Ádámot, majd Évát. Hol vagy? És ebből következett nyilván a következő kérdés, mit tettél? A bűnbe esett ember rejtőzött, szégyelte magát, félt. És Isten ezzel a kérdéssel szólította meg először. Testvérek, ez a kérdés, ahogyan mondtam ma is, rendkívül fontos kérdés, és És Isten kérdése ma is hozzánk. Mindenkor és mindenkori kérdés. Hol vagy? És ez a kérdés olyan kérdés, amire az állapotunk, hogy milyen állapotban vagy most, a helyzetünk, hogy milyen helyzetben vagy, ma is válaszol. Akarva, akaratlanul válaszol. Hol vagy? Én most mégis úgy is kérdezem, tudsz-e erre, kedves testvérem, aki itt vagy most velem ezen a héten, ezen az estén, tudsz-e erre a kérdésre őszintén és egyben konkrétan válaszolni? Hol vagy? Mi a te válaszod? Helyezkedsz, vagy helyreállítottak téged? Nem mindegy. Nem mindegy, hogy keresed a helyed, vagy megtaláltad. Nem mindegy, hogy jó helyen vagy, vagy rossz helyen. Otthonosan érzed magad? Biztos helyen vagy? Biztonságban tudod magad? Vagy menekülsz? Félsz? Rejtőzködsz? Nem érzed magad jól? Ott, ahol vagy, amiben vagy, aki vagy. És van egyáltalán helyed ebben a világban? Van helyed az életben? Nagyon komoly és nagyon izgalmas kérdések ezek, fontos kérdések, és azt is tudom, hogy milyen mérhetetlenül elhordozhatatlan az a teher, amikor az ember nem találja a helyét. Az életben nem találja helyét ebben a világban. Olyan súly tud lenni, amelynek a súlya alatt össze tud roppanni az élet. Pusztító erő tud lenni halálba hajtó kétségbeesés, ha nincs meg a helyem. És ha nincs meg a helyem, nem helyén való az életem, nem helyesek a döntéseim, és nem lesz ennek semmi igazán helyes a következménye. De az is tud pusztító erő lenni, amikor megkötöznek minket, és amikor olyan módon köt meg, köt valahova bennünket a gonosz, az ő megkötöző erejével, hogy mozdulni sem tudunk onnan, hogy van hely, ahonnan nem tudunk kilépni, ahol gúzsba vagyunk kötve, ahol át vagyunk hatva, de ez a hatás bennünket pusztít. Mert szeretnénk kiszabadulni erről a helyről, ebből a helyzetből, ebből a nem helyén való állapotból, ahova jutottunk, ahol fogolyá lettünk. Könyörtelen állapot ez is. Teljes lokalizáltság, teljes bezártság, és a vége ugyanaz, mint a helyét nem találó emberé. Pusztulás. Mi azonban tudunk egy csodálatos, helyreállító, üdvözítő tervről. Ismerjük azt az örökkévaló Istent, aki az ő mérhetetlen szeretetéből nem csak azt kérdezi meg, hol vagy, hanem helyet készített az embernek újra a vele való közösségben, és ezt drága áron Jézus Krisztus kereszt halálának árán szerezte vissza, szerezte meg az embernek. Tudjuk, hogy Isten elküldte a szabadítót, ezért vagyunk itt, ez a reménységem, ezért vagyunk ezen a héten együtt. Ismerjük őt, aki ezt vallotta meg és teljesítette be az ószövetségi proféciát, kijelentést, az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ezt teljesítette be a felkent szabadító Úr Jézus Krisztus, aki már ott kimondta Názáretben a zsinagógában, hogy beteljesedett ma a fületek hallatára, mi pedig ennek a beteljesedésnek még nagyobb, még teljesebb csodájáról tudunk, amikor a kereszten kimondott szavainak ereje egyszer a mi életünk minden nyomorúságának megoldásává vált, elvégeztetett, célhoz ért, beteljesedett, megvalósult. Mit teljesített be Jézus Krisztus? A zsoltáros vágyát, ami a szívünket olyan sokszor átjárta már az enyémet, nem tudom valóban elérzékenyülés nélkül végig gondolni, áthatja. Mert a zsoltárossal együtt, Dáviddel együtt én is átéltem, hogy várván vártam az Urat. És az az Úr, akit vártam, aki előbb várt engem már, lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból. Sziklára állította lábomat, biztossá tette lépteimet, új éneket adott a számba Istenünknek dicséretét. Milyen csodálatos ez a pusztulásba lehajló, irgalmas kegyelem, amely kivont, kiemelt a pusztulásból. Helyreállító kegyelem ez, csodálatos szabadítás. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszabból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. A pusztulás verme után, ott a szikla. A süllyedés után, ott a biztos talaj. A mozdulatlan tehetetlenség után, ott vannak a biztos léptek. Honnan, hová? Halálból az életbe. Sötétségből a világosságba. A bizonytalanságból a bizonyosságba. A reménytelenségből a reménységbe. A békétlenségből a békességbe. A szomorúságból az örömbe. Micsoda csodálatos szabadítás ez. Jézus szavai szerint, az ő példázata szerint, amikor az elveszett fiúkról beszél, a távoli vidékről haza az atyai házba. A megtérő fiú, a haza találó fiú az atya ölelésébe, az atyai házba. Abba az otthonba, ahol az atya hazavárta, ahonnan elébe futott és átölelte. Oda talál az ember, haza talál az ember. A bizonytalanságból, a bizonytalanságból, a bizonyosságba. Az egyedül létből, a hívő testvérekkel való közösségbe. A magányból a gyülekezetbe. A hívő ember, aki átélte ezt a csodát, ezt a szabadítást, otthonra lel. Isten háza népe lesz. Milyen csodálatosan van erről Pál apostol levelében, és milyen jó, ha visszaemlékezünk, hogy mi a nagy gyülekezetben együtt tanulmányoztuk ezt az igét. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. Hol van tehát a helyünk? Isten házában. Isten egyházában. Háza népe között. Egy konkrét gyülekezetben. Egy templomban. Itt, ahol most jelen vagyunk. A láthatatlan, csodálatos egyház testet ölt a láthatóban. Testvérek, a test és a lélek az egész ember. Nem helyes és nem egészséges dolog csak az egyikről gondolkodni a másik nélkül. A láthatatlan egyház, amiről valóban tudunk, és amely igazán a legcsodálatosabb, hiszen falak nélküli valóság áthatja az egész világot, a történelmet, kezdettől a végig. Mégis testet ölt minden korban, minden helyen, ahol egybegyűlnek az Isten gyermekei, Jézus Krisztus követői. Testet ölt, láthatóvá lesz. A lelki templom egy fizikai térben is helyet talál. Hatalmas ajándék ez. Hatalmas dolog ez. Nyilvánvaló dolog, hogy nem egy hely Isten lakóhelye. Ahogyan István is vallja ezt védő beszédében, felidézve azt, amit ma, akik együtt olvassuk az ígét, olvashattunk ma reggel, Ézsaiás proféta könyvének záró szakasza elején. Mit mond István? A magasságos azonban nem emberkéz alkotásaiban lakik, amint a proféta mondja, a menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámolja. Miféle házat építhetnél nekem, mondja az Úr? Vagy hol van az én nyugalmam helye? Nem az én kezem alkotta-e mindezt? Valóban nem ember kéz készítette, templomban lakik az Isten. De testvérek, ne becsüljük le, amit az Isten az ő kegyelmes szeretetéből mégis lakóhelyéül készített egy gyülekezetnek. Nekünk. Ezt a templomot, ezt a helyet, ahova ide jöhetünk, ahol hallgathatjuk őt, ahol imádhatjuk őt. És testvérek, az Úr Jézus Krisztus féltő szeretete a templom iránt jelzi, hogy az imádság háza megszentelt hely Isten népe számára, az Isten tisztelet helye. Megrendülten élhetjük át, amit Jákob. Félelem fogta el, és így szólt, milyen félelmes ez a hely. Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Az újszövetségi gyülekezet pedig megtapasztalta egy hely megrendülését imádságuk nyomán. Azt olvassuk a Cselekedetek könyvében, amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak. Megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Isten alkotta mindezt. És ahogyan Jézus felviszi, ahogyan ma olvastuk az Újszövetségi igényben, az ő tanítványainak egy kis csapatát a hegyre, és az a hegy, az a hely, a menny kapuja, mert megnyílik, mert felhő takarja el, de megjelenik ott Mózes és Illés, és ő is dicsőségben ragyog, és beszélnek az ő haláláról. Ez is egy hely, a hegy, amelyet megszentelt, amely az ő imádásának helye lehet. Csak zárójelben jegyzem meg. Olyan megrendítő olvasni, hogy egy ilyen helyen, egy ilyen megtapasztalásban, egy ilyen élményben elalszanak, belealszanak a tanítványok. Hát lehet a menny kapujában aludni? Hát lehet egy templomban aludni? Igen, ha nem emeli fel a hangját ennyire a lelkész. Ugye lehet. Jó hely, el lehet itt csendesedni, meg lehet itt pihenni. Igenek vagyunk mi. Az Isten még így is szeret. De azért készítette el a helyeket, fenn a hegyet, vagy a nyitott eget, Jákobnál, hogy látja a létrát az angyalokkal, vagy magát egy templomot, vagy valakinek az otthonát, azt a helyet, a lakóházat, ahol megrendült a hely, amikor imádkoztak. Azért készített el, hogy ott az ő népe imádja őt, és tisztelje őt, és találkozzon vele. És testvérek, ezek a helyek egymás nem kizáró helyek. Nem úgy van, hogy sokan ezt gondolják ma, hogy nem kellenek a templomok, nem ez a lényeg. Persze, hogy nem. De hálás szívvel köszönjük meg, hogy az Isten készített ilyen helyet is, ahol együtt lehetünk. Mert a nyitott ég, egy hegy, egy lakóház, egy templom mind-mind lehet az imádság helye. És azt is tudjuk, nyilvánvalóan tudjuk, a láthatók megrendülhetnek. Jézus, amikor azt mondta, a féltő szeretet emészt engem a ház iránt, a templom iránt, azt is kimondta, kőkövön nem marad. Ez megrendülhet. A hegyek is megrendülhetnek, a templomok is összedülhetnek. Egy lakóház is semmivé lehet. Nem a láthatók az örökkévalók, a láthatatlanok. De a láthatatlanoknak Isten itt a láthatóban is készített helyet. És testvérek, ahogyan a testünk is, mint sátorház összeomlik, hogy Péter mondja, én is mondom vele, összeomlik. Ezzel együtt Isten azt mondta neked és nekem is, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma, amelyről gondot kell viselnetek, amelyről gondot kell viselnem. Attól, hogy tudjuk, hogy mulandó, még fontos, hogy törődjünk vele, hogy gondoskodjunk róla, hogy ne hanyagoljuk el, hogy éppen a szent cél érdekében gondozzuk. És ha valami kificamodik, helyreállítsuk benne. Testvérek, ennek értelmében kell a lelki és a fizikai dolgokról egyaránt gondoskodnunk. Ne akarjuk, és ne engedjük, hogy bárki szembeállítsa ezeket egymással. És most nyilvánvalóan felteheti valaki a kérdést, hol van a válasz a mai napi kérdésre? Mi vonz? Testvérek, a felolvasott alapigéhez vezetett el minden mondat, minden elhangzott szó, amit eddig elmondtam. Hittel vallom. Hiszen a hét kiinduló pontja a 84. Zsoltár két verse, és a mai így hangzott, sóvárog, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után. Micsoda kettősség van ebben, a lelkem eleped az Úr udvarai után. A belső, a külső után. És itt van, testvérek, egy nem mindennapi vonzás. Egy nem mindennapi válasz erre a kérdésre, hogy mi vonz. Testvérem, téged mi vonz? És ha most megállok és megállnék, elmondhatnád, meg fogunk állni. És megkérek majd mindenkit egy rövid időben, hogy valakivel beszélgessen erről. Hogy mi vonz? De itt egy nem mindennapi választ hallunk, hiszen a Zsoltár író, ahogyan a 42. 43. Zsoltárban is olvassuk, és idéztem az elején, mielőtt elkezdtük az Isten tiszteletet, hogy ott van egy sóvárgó vágy a Zsoltáros szívében, Isten után, az ő népe után, az ő népe Isten tiszteleti helye után, az Úr háza után, az Úr udvarai után, a hely után, ahol találkozhat egy megszentelt helyen az Úrral és az ő népével. Azt mondja, sóvárog, eleped a lelke az Úr udvarai után. Testvérek, ez valóban nem egy hétköznapi vágy. Már csak azért sem, mert nem minden nap juthattak el az Úr házába az akkor élők, amikor íródik a Zsoltár. De egyet egyértelműen jelöl. Egyet egyértelműen jelent. A Zsoltáros számára ez a hely volt a legmeghatározóbb és a legfontosabb. Szerette az Urat, szerette az ő népét, és szerette az ő hajlékát. Talán ilyen egyszerűen érdemes ezt most megfogalmazni. Ez volt számára a hely. Nem egy hely csupán a sok közül, hanem a legnagyszerűbb. Mindenek előtt. És mindenek fölött. Vannak köztünk, akiknek már elmondhattam, mert együtt voltunk akkor is. Egy teológus élményünket, amit átéltünk együtt Krisztinával. Elmentünk egy kirándulásra a teológus társakkal együtt, és eljutottunk egy templomromhoz. És ennek a templomromnak a gondozója, felügyelője, őrizője ott megszólított bennünket, fogadott minket a templom rom közepén, megállt, rámutatott a romokra helyre, és azt mondta, érzitek? Ez egy hely. 3 évtized távlatából sem tudom elfelejteni, de nem is tudom föltenni ezt a kérdést, hogy föltette. Meggyőződés volt benne, és meggyőző erő, ez egy hely. És ugye elgondolkoztam, hogy is van ez? Az ember melyik templom romokat lát, mi az, hogy ez egy hely? Talán ma egy kicsit jobban értem már. Mit próbált elmondani ez az idős ember? Én is idősebb vagyok már. Ez egy hely. Sőt, a hely. És most én is kérdezlek benneteket, őszinte szívvel. Tudod, hol vagy most? Ismered ezt a helyet? Ismered az egzugait? Ismered a történetét? Ismered, mi minden történt itt? Hányan lehettek itt már, akiket megáldott itt az Isten? Hányan kötöttek szövetségi hűséget itt? Hányakat pecsételt el az Isten, hányakat szólított, meghívott életre a halálból, hányaknak készített helyet, és mi minden van emögött, a történés mögött, ami ennek a templomnak a története. Mi minden köt ide. Tudod, hogy ez is lehet egy megszentelt hely? azok által, akik itt az Urat imádják? Tudod, hogy jó helyen vagy itt? Áldott helyen vagy itt? Isten helyre állító szeretetének a helyén. Ez lehet a te lelki otthonod is. Nem mindenkinek van ilyen otthona. Nem büszkén mondom, hanem megrendültem. Én átéltem már azt, amikor Isten elvitt innen minket. Miközben azt gondoltam, azt véltem, hogy itt minden hozzám is tartozik. Mert annyira szeretem. Aztán Isten azt mondta, engedd el. Ez az enyém. Nem is gondoltam, hogy az enyém, csak a szívem, lelkem összefort vele. Aztán, amikor Isten visszaadta 10 évvel ezelőtt újra ezt a lehetőséget, hogy itt lehetünk, itt lehetek, már másként értettem talán, és másként érzem is magam itt. De ez a hely egy csodálatos hely, egy megszentelt hely, amit Isten szentelt és szentel meg újra és újra. És bizony azt is meg kell vallanom nektek, hogy ez a hely helyreállításra szorul. Többféle értelemben. Vannak olyan területek, amiket meg kell újítani az előttünk lévő időben. Nem is látjuk. Nem is tudjuk, mert mélyen vannak a problémák. Vagy magasan. És a lelki ház, a lelki otthon, a lelki templom, a gyülekezet is szorul arra, hogy megújuljon, hogy helyreálljon, hogy renováljuk, hogy helyreállítsuk. Pontosabban, hogy helyreállítsa az örökkévaló Isten. És a lelki épülés példája a helyén való külső épülésnek is, ahogyan ezt Pál írja a már idézett levélben, mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybe illeszkedik, és szent templom már növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a lélek által. Erre a közös épülésre, helyreállításra, igazodásra van szükségünk lelkiképpen, és ennek fényében kell gondot viselnünk a külső keretekről is, amiért felelőssé tett bennünket is az Úr. A világ vonzása helyett, a világi vonzás helyett az Úr iránti vonzásra van szükségünk. A háza iránti féltő szeretetre, a népe iránti vágyra, az Úr iránti sóvárgásra. Mi vonz téged, testvérem? Sokat elmond arról, hogy hol vagy. Hogy látod a magad helyét? Pál apostolon keresztül Isten szent lelke rámutat. Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogy akarta. Egy fontos felismerés van ebben a csodálatos Krisztustest képben most, amit kiemelek. Isten akarata helyez el bennünket. Az ő akarata helyez el bennünket. Nem csak a hazánk, nem csak a lakóhelyünk, de a lelki otthonunk tekintetében is, a Krisztus test feladatában is. Egy közösségben, egy gyülekezetben is. És ezért hangsúlyos az intés, amelyet a zsidókhoz írt levélben olvasunk, saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást, annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Azt mondja az apostoli tanítás, hogy bátorító lelkületre van szükségünk, hogy egymást bátorítsuk a közösségben, a közösségre. a közös lelki otthon iránti megbecsülésre, a felelős szeretetre, a felelős szolgálatra. Újuljunk meg az Úr udvarai utáni vágyakozásban. Kérjük imádsággal. Kérjük, hogy állítsa helyre bennünk is ezt az Úr. Hogyha megszoktuk, ha szürke lett, ha közömbösek vagyunk, ha csak éppen hogy érezzük, hogy elevenítsen meg lelke által, újítson meg, töltsön el szeretettel ő iránta, az övé iránt, az ő által a kapottak iránt, hogy úgy becsüljük meg, ahogy méltó ez hozzá. És ez a vonzás, értsd jól és értsd világosan, ez a vonzás, az Úr vonzása tud kiragadni bennünket minden hamis vonzásból, ami egyébként von erőket, elvon tőlünk, elvisz idegen irányba, elvonz. Ez a vonzás tud kivonzani, helyreállítani. És ebben a csodálatos helyreállításban újra Isten dicséretével a szánkban megáldani, hogy magasztaljuk és dicsőítsük őt. Sóvárok, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után, mondja a zsoltáríró. Te hogy vagy ezzel? És ha ez neki lehetséges volt, lehetséges neked és nekem is, imádkozz hát ezért. Tégy meg mindent, amit csak lehet, és át fogod élni, akár ezen a héten is, hogy megújít és helyreállít az Úr. Mert hatalma van rá, és mert ez az ő terve, hiszem. Amen. Hajtsuk meg most a fejünket, és vigyük a mi imádságunkat az Úr elé. Magasztal és áld a szívünk téged, Urunk, hogy helyet készítettél nekünk ebben a nagy világban. Köszönjük neked, hogy olyan helyet készítettél, ahol békességben együtt lehetünk, ahol egyetértésben együtt lehetünk, mint testvérek, és ahova áldást és életet küldesz. Köszönjük neked, Urunk, hogy tanítasz szeretni. Szeretni téged, és szeretni egymást. És szeretni azt, amit kaptunk általad. Köszönjük neked, hogy ezeken az estéken, estéről estére, mélyebbre és mélyebbre viszel. Segíts bennünket, hogy elkötelezetten, ha csak tehetjük, itt legyünk, megérteni, megélni, megtapasztalni azt a jót, amit készítettél. Áld meg, kérünk így most a mi személyes életünket, családi otthonainkat, gyülekezetünket, és építs bennünket a te terved szerint, téged magasztaló, téged dicsőítő közösségé, hogy a te nagy tetteidet hirdessük ebben a világban, mint a te megváltottaid. Jézusért kérünk, hallgass meg, és maradj velünk lelked által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus azt mondja, én vagyok a jó pásztor. Dávid azt mondja, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Sőt, így zárja Zsoltárát, vigyük el a szívünkben, bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Amen.